Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: jöjjetek én hozzám mindnyájon, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálával van telve a szívünk, Urunk, hogy van szavad hozzánk ezen a mai napon is. És köszönjük, Urunk, hogy elkészítetted az alkalmat, az Isten tiszteletet, hogy hódolhassunk, Urunk, a te szent személyed előtt, hogy eléd járuljunk a te szent templomodba. S, Urunk, boldog a mi lelkünk, mert úgy ér igazán célba az Isten tiszteletünk, amikor megnyitjuk a mi belső szobánkat, s, Urunk, ott legbelül találkozunk te veled. Nem csak a templomba foglalunk helyet, hanem, Urunk, sokkal fontosabb dolog veszi kezdetét. A mi belső szobánkba bevonulunk azzal az Úr Jézussal együtt, aki hozzánk jön, aki érkezik mi hozzánk, és igéjével akar bennünket tanítani. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy soha nem mondasz le rólunk, akkor sem, ha elbukunk, akkor sem, hogyha szeretetlenek vagyunk, Urunk, fájdalmat okozunk neked, de te mégis jössz, és újból menteni akarod a lelkünket, a gondolatainkat, kiutat akarsz mutatni nekünk szűkös helyzeteinkből, amelyek közé bűneink visznek bennünket. Urunk, légy érette áldott azért a szeretetedért, amellyel gyógyítani akarsz minnyájunkat. Így tárjuk ki a mi szívünket, Urunk, és kérünk, hogy te helyezd gondolatainkat a helyes mederbe, és te indítsd fel a mi lelkünket, Urunk, hogy hallgatni és befogadni, megcselekedni akarjuk a te éltető igédet. Ó, Szentlélek, Úristen, jöjj közénk, és te legyél az, aki élettel töltesz be minden egyes igét. Engedd meg, Urunk, hogy meggyógyulhassunk mind abból, amivel most idejöttünk te eléd. Kérünk, Úr Jézus, légy gyógyítónk, szabadítónk és üdvözítőnk a te nagy neved dicsőségéért. Kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket, mindnyájunknak könyörgését az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszban és annak bővebb változatában Márk evangéliumának 8. részéből a 11-től a 26-ig terjedő versekből olvasom Istennek igéjét. Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelt követeltek tőle, kísértve őt. Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt: miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt: vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk: mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok? Fületek is van, és mégsem hallotok? Nem is emlékeztek, amikor az 5 kenyeret megtöltem az 5000-nek? Hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek 12-t. S amikor a 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták: 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte: még mindig nem értitek? Amikor Betsajdába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte: látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt: úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak. Aztán Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett és meggyógyult, tisztán látott mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és azt mondta, még a faluba se menj be. Kedves szeretett testvérek, az emberi természetnek vele járója, hogy az ember időnként bizonytalankodik, és ezért bizonyosságra vágyakozik. Velünk együtt jár ez, hogy az ember miközben hitben megpróbál növekedni, valójában úgy tudunk növekedni, hogy a kétségeinket el kell, hogy oszlassa Istennek megváltó szeretete, de a hitet csak úgy tudja Isten növelni, hogy az első lépésként nekünk kell bizalmat szavazni Istennek, hogy bízom benne. És amikor a bizalmamat oda ajánlom, teljesen Isten felé nyitok a lelkemmel, a gondolataimmal, a hitemmel, akkor is, ha az kevés, Isten meg fogja mutatni önmagát, meg fogja bizonyítani az ő jelenlétét a mi életünk számára, akár egy szabadulásban, akár egy élővé vált ígével a számunkra, akár a ravatal mellett, akár gondok közepette, akár úgy, hogy látást ad ott, ahol teljesen vakok voltunk. Isten meg tudja magát bizonyítani, meg tudja mutatni önmagát az embernek. És ez egy ilyen csodálatos, megerősítő kör. Hiszek, Isten ad bizonyosságot, és megerősödök hitemben. De van az ember életének olyan szakasza is, amikor nem jönnek ilyen egyértelműen a hit bizonyosságok, amikor próbákkal van telve a mi életünknek szakasza, s vajon akkor is ugyanilyen magától értetődő a mi hitünknek a megfogyatkozása, ha nem jön azonnal bizonyosság. Nagyon sokszor kérnek a hitben járó emberek jelet Istentől, s ez önmagában véve nem baj, sőt, a hitben járó életnek vele járója. Isten maga az, aki örül és buzdít bennünket arra, hogy kérjünk, és ebbe benne van a jelek kérése is. Gondoljunk Gedeonra, amikor kitette gyapjúját a szérűre, és kétszer is kérte az Úrtól a jelet, nem volt elég egyszer, biztosra akart menni, hogy az valóban az Úrtól van az a csodajel. Gondoljunk Ezékiás királyra, az ő idejében történt, hogy a napóra 10 fokkal visszaállt a mutatója. És hát amikor jeleket kérünk, akkor ebbe benne van, hogy az ember ezt hitből akarja kérni, mert hinni akar az Istenben. Igen ám, de arról a jelkérésről, amiről olvastam Márk evangélium a 8. részében, ott arról van szó, hogy kimentek Jézushoz a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Hát egyértelmű, hogy miről, Jézus hatalmáról, Jézus személyéről, Jézusnak a státuszáról, hogyan tudják elhelyezni Jézust a korabeli társadalomban, a korabeli vallási elit közepette, s akárhogy próbáltak a farizeusok és az írástudók, az Úr Jézus sehova nem tudták beilleszteni, sőt megrémültek tőle, mert nem egyszer tapasztalták, hogy úgy beszél, mint akinek hatalom adatott. Mert hogy Jézus szavának ereje volt, teljhatalma volt, hogy az emberek lelkébe, életébe munkálkodni tudjon. A farizeusok ilyen teljhatalommal nem rendelkeztek. Ők maguknak szereztek hatalmat. Csúnya szóval élve magukat tették naggyá, a vallási pozícióikon keresztül. És amikor halljuk azt az ígét nem egyszer, nem kétszer a mai világban is, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem egyedül a könyörülő Istené, de másképp tudja ezt gondolni az, akinek a lelke nem az Istené, lehet még kegyesen is elmondani azt is közben, mindent megtenni azért, hogy úgy legyen, ahogyan én akarom. De Istené a végső szó, övé az utolsó szó. És ő végül megmutatja azt, hogy kinek és hová és milyen módon adja az ő kegyelmét. A farizeusok tehát jelt kívánnak, mégpedig mennyei jelet. Ez azt jelenti, hogy a mennyből jövő jelre vannak kiéhezve, tehát valamilyen apokaliptikus mennyei jelet akarnak látni. Hát például olyat, hogy megáll a nap az égboltozatán, vagy például egy napfogyatkozást, vagy például egy villámlást isteni szózattal. Tehát ha még ott jobban feszegetik ezt a témát, ezzel is előhozakodhattak volna egészen bizonyosan, hogy add meg ezt, és hiszek benned. Tehát ez a lelki állapot. Mégis, kedves testvérek, valahogyan azt érzi az ember, hogy itt nem másról van szó, mint hitetlenül jelt kívánni. És ennél alább valóbb dolog nincsen. Adj Istenem jelet, de úgysem fogom elhinni, hogy te az vagy, akinek mondod magadat. És a Jézussal való együtt léte a farizeusoknak és a nép vezetőinek sajnos idáig fajult el, hiszen már rég eldöntötték szívükben, hogy Jézust meg kell, hogy öljék. És mindezekkel a lelki tartalmakkal mennek az Úr Jézus után, tartják őt megfigyelés alatt, és akarnak tőle kérni mennyei jelet. Egy történet jegyzi fel azt, hogy egy tanítvány annak idején keresztbe hosszába bejárta a világot, csak azért, hogy meggyőződjék, hogy mestere valóban egyedüli tanító. És amikor elérkezett az egyik országba, megkérdezte tanítvány társától, mondd meg, hogy a mester milyen csodákat tett nálatok. Hát a tanítvány azt mondta, hogy tudod, vannak ilyen csodák, meg olyan csodák is. Hát nálunk az a csoda, hogyha az Istennek a kérését valaki végbe viszi. Nálatok meg az a csoda, hogyha Isten viszi végbe valakinek a kérését. Mi a csoda? Mi igazán a jel? Az-e a csoda a mai világba, hogyha Isten véghez viszi, amit mi akarunk, amit mi szeretnénk, vagy tán nem az a csoda, amikor mi megcselekesszük azt, amit Isten szeretne, hogy megcselekedjük? Ma már ez is csoda számba megy, ha valaki cselekszi az ő mennyei atyának az akaratát. Melyik a nagyobb csoda? Hát, kedves testvérek, az Úr Jézus is nagyon szerette volna látni, hogy az ige hirdetésének, tanításának van következménye, és számára is valóban csoda lett volna az, hogyha a népvallási vezető és a korabeli vallásos templomba járó emberek meghallják az Isten hangját Jézus szavaiban, és valóban vele együtt Isten felé fordulnak, és cselekszik azt, amit az Úr Jézus tanít a számukra. De jelek és csodák nélkül maradt az a nemzedék. Másik helyen azt mondja az Úr Jézus, hogy nem adatik-e nemzedéknek, csak a Jónás prófétának a jele. Vagyis óriási vakságban vannak a Jézus körül ölelő emberek, mert nem akarják észrevenni azt, ami a szemük előtt van, és valóban a legtöbbször azt nem veszi észre az ember, ami a szeme előtt van, hogy Jézus maga a jel. Ő maga az, akit jellé tett számunkra az élő Isten, halálába, szenvedésébe, feltámadásába, hogy az ember észrevegye, hogy itt van Isten. Ahogy énekeltük, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. A korabeli felolvasott ige szakaszban odáig elmentek, hogy itt van Isten köztünk, itt van a Tórában. Itt van a szentélyben, a templomban, a szentek szentjében. Itt van az Isten jelenléte, mikor bemutatjuk az áldozatot, és ő azt elfogadja. Mert a pap kinyilvánítja, hogy az Úr nevébe megbocsátattak a ti vétkeitek. De hogy ez az Isten élő Isten és személyes Isten, és mindenki számára személyesen jellé és áldásá is életté akar válni, erről nem akartak tudomást venni, egyszerűen nem tudták ezt elfogadni. Éppen ezért az Úr Jézus otthagyja őket, ismét hajóba száll, a tanítványokkal is átmennek a túlsó partra. A farizeusokat úgy hagyja ott, hogy otthagyja őket jel nélkül. Nem tud nekik mit tenni, mert hiszen hiába elégítette meg az 5000-et, majd a 4000-et, a farizeusoknak nem földi csoda kell, nekik ez nem csoda, Nekik mennyei jel kellett, kedves testvérek. Ők arra akarták rá kényszeríteni Jézust, hogy bizonyítsd be nekünk, hogy te valóban az Isten fia vagy. Ugye mennyire sátáni? Hát ez hangzik el a pusztába, amikor az Urat megkísérti a sátán. Ha valóban az Isten fia vagy, akkor tedd, változtasd a köveket kenyerekké. Ha valóban az Isten fia vagy, akkor menj fel, és ugolj le, vesd le magadat a templomnak a magasságából. És akkor mindenki majd imádni fog téged, hogy te függetlenül Istentől nagy csodákat viszel végbe, önálló vagy. S ha leborulva imádsz engem, mondja a sátán, mindezt neked adom. Ha valóban te vagy az Isten fia. Kedves testvérek, mire utazik a kísértő végig Jézus életében és a mi életünkben is? Az önhitségeinken keresztül akar sokszor a fülünkbe duruzsolni. Hát te is vagy olyan, mint a másik. Hát ha te valóban olyan vagy, ami ennek tartod magad, akkor szóljál, akkor tedd meg ezt. Akkor intézkedj úgy, mutasd meg, hogy te ki vagy. Hát Isten őrizzen, hogy mi megmutassuk Jézus nélkül, hogy mi kik vagyunk, kedves testvérek. Vakok, süketek, Istennel való beszélgetésre némák, és értelmetlenek, és még bénák is. Mind arra, amire Isten teremtett bennünket. Ezért nagyon fontos, hogy a farizeusokkal való szópárbaj után, amiből az Úr Jézus egyszerűen mondhatjuk azt, hogy angolosan távozik, ő nem fog senkivel se vitatkozni, nem fog perlekedni. Ott hagyja őket a vitájukkal, a felfuvalkodott lelkükkel együtt, ott hagyja őket a saját levükbe főni. Ennél nagyobb ítélet nem is lehet rajtuk. Ott hagyja őket úgy, ahogyan voltak. Nem tudja őket meggyógyítani, nem tud nekik igét adni, mert kemény a szívük, önigazult. És ez a legnagyobb betegsége az embernek. Legyen az filozófiai gondolat, legyen az a próbatételekbe megkeményedett lélek gondolata, vagy legyen az egy szép vallási teória, mindegy, kedves testvérek. Lehet valaki egészen közel az Úr Jézushoz, de míg nem hozza meg a döntést, hogy Uram, teljesen rád bízom magamat, és én hiszem, hogy te vagy az Isten egyszülött fia, addig Jézus nem tud mit kezdeni velünk. És ott vannak a hajóba a tanítványok, kedves testvérek. Nem elég fájdalom Jézusnak, hogy nem tud boldogulni a korabeli tanítókkal, a templomba járó emberekkel. Kedves testvérek, nem boldogul a tanítványaival sem. Azok is vakok és süketek. Telve van a szívük kétségekkel, mert úgy szálltak hajóba, hogy igazából véve nem is nagyon van náluk kenyér, legfeljebb egy, mi az ennyi embernek. Nincs kenyerünk. Szinte futó tűzként terjed a tanítványi körben, hogy nincs kenyér. És arról hallunk, hogy nem is mernek nagyon hangosan beszélni, hanem szinte egymás között adják át titokban ezt a nagy hiányt, hogy nincs kenyerünk. S Jézus szól hozzájuk. Amikor Jézus ezt észrevette, így szólt hozzájuk, mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok, fületek is van, és mégsem hallotok, nem is emlékeztek? Amikor megtörtem az 5000 embernek a kenyeret, hány tele kosár maradt? Mormolják az óruk alatt, hogy 12. És amikor a 4000-nek megtörtem a kenyeret, hány tele kosár maradt? 7. És mintha Jézus semmit nem mondana, visszazuhannak abba a hiány állapotukba, abba a probléma körükbe, amivel beszálltak a hajóba, és csak mondják és hajtják, hogy nincs kenyerünk. mintha ott se lenne Jézus. Fájdalmas ez, mikor Jézus szól hozzánk. Jézus sokszor minket is szeretne emlékeztetni. Emlékszel, sokszor szent lelke ereje által a szép emlékeket, a hit próbákban, a gyümölcsöket elénk hozza. Emlékszel az ízére, emlékszel, amikor az Úr megsegített, mikor felgyógyított, mikor megvigasztalt, amikor adott, pedig lehetetlen volt. Emlékszel, hogy amikor azt hitted, hogy semmid nincsen, rádöbbentél, hogy minden a tiéd, Istenben. Ó, hányszor emlékeztet bennünket, Isten az ő igéjén és lelkén keresztül. És mintha semmi nem történne, az imáinkon nem változik semmi, az ige olvasásunkban nem változik semmi, nincs több hálaadó szó a szívünkben, maradunk a problémáink vonzásába, annak letargiájába, és csak hajtjuk az Úrnak, hogy nincs ez sem, nincs az sem. Egy gyönyörű mondást olvastam nem régen, és azt mondja az írója, hogy egyszer az Úr előtt álltam, és azon panaszkodtam, hogy miért gyöngék a szemeim, miért nem látok vele olyan erősen, ahogyan én szeretnék, míg aztán egészen a közelembe meg nem láttam egy embert, akinek nem volt lába. Mindenkinek a maga baja a legfájdalmasabb, mint annak a becsajdai vaknak, akit megint csak a barátai, az ismerősei visznek oda az Úr Jézus elé. És kedves testvérek, olyan gyönyörűen fűzi fel Márk evangélista ezeket a történeteket, a találkozásokat Jézussal. Érdemes ez is egy evangélium, amikor végigolvassuk, hogy melyik történet után mi következik, mit mond az Úr Jézus. Csodálatosan egybe szerkesztett evangélium mindegyik. És akkor rádöbbenünk arra, hogy vakok a farizeusok, vakok a tanítványok, és valóban hoznak egy vakot. És rádöbbenünk arra, hogy mindnyájan vaksággal születünk erre a világra. És valóban azok is maradhatnánk, ha Jézus nem jön el és nem gyógyít meg minket. Mert minden embernek totálisan szüksége van arra, hogy Jézus őt meggyógyítsa. Hogy szemet adjon a látásra, fület a hallásra, lábakat, hogy azon az úton járjunk, amerre az Úr akar vezetni. Hogy épp kezeket adjon, amely nem bén, amikor bocsánatot kell adni, mikor irgalmat kell gyakorolni, mikor könnyeket kell törölni. És Jézus kell, hogy adjon nekünk a kőszív helyett 20 szívet, hogy végre fel tudjuk fogni, amit Isten üzen nekünk. Hogy ne az legyen, hogy beszél hozzánk az Isten, és nem érzékeljük, és nem változik semmi. Pedig ő csodálatosan szól hozzánk. Becsajdába érkezik az Úr, elé viszik a vakot, azt kérik, hogy érintse meg. Nagyon sokszor visszatérő dolog ez, hogy ezt szóhajtják Jézustól, hogy érintse meg őket. Tudjuk, hogy a vérfolyásos asszony történetében ez fordítva fog történni. Ő az, aki érinti Jézust. És Jézus érzi, hogy erő árad ki belőle. Erre a csodálatos gyógyító erőre, hatalomra van szüksége minden emberi életnek. Csodálatos, ahogyan Márk, bár nem szakember, mint Lukács, mégis gyönyörűen leírja azt, hogy hogyan gyógyítja meg az Úr Jézus ezt a vak embert. Kézen fogva kivezeti a közösségből. Tehát csodálatos dolog, hogy Jézus, amikor gyógyít, akkor nincs más ott, csak ő meg a beteg. Nem csodálatos, hogy minket is így akar kivezetni, még az Isten tisztelet órájában is, hogy bár itt ülünk egymáshoz viszonylag közel, de mégis igazából véve Jézus van itt és mi, mert vele találkozunk. Bár mindnyájan vele találkozunk, de mégis egyen-egyenként is találkozik velünk. Aztán szemére köpve rátette kezét. a korabeli gyógymódot alkalmazza az Úr Jézus, már legalábbis a látványosság tekintetében. Ezt várják el tőle, a korabeli gyógyítók így gyógyítottak, a vért és a nyálat tekintették az élet hordozójának, éppen ezért a gyógyításhoz ez egyszerűen létszükséglet volt, hogy jelen legyen. De Jézus megkérdezi, látsz-e valamit? A vak feltekint, és azt mondja, hogy látom az embereket, mintha a fákat látnék, amint járkálnak. Hát, kedves testvérek, mihez is hasonlít ez a kép, amit az Úr Jézus itt elénk tár Márkon keresztül? Általában a kisgyermekek szokták így látni a tájat és az embereket. Amikor először kitekintenek a nagyvilágra, elkezd kibomlani az értelmük, általában így szokták lerajzolni az embereket és a fákat. Valahol ez a bűneset utáni embernek az ábrázolása. Elvesztette az igazi látását. Lát valamit, de nem az igazit, homályosan lát, nagy vonalakat lát, de a lényeget nem tudja meglátni. És amikor még egyszer Jézus ráteszi a kezét a szemére, majd körülnéz, meggyógyul, ezt olvassuk, hogy tisztán látott mindent. Tehát itt nem csupán gyógyítás történik, kedves testvérek, hanem a bűnös embernek, a teremtettségben tönkrement, beleroppant embernek az újjáteremtéséről van szó, mikor Jézus gyógyít. Újjá akar bennünket teremteni testben, lélekben, gondolatban. Amikor a felolvasott ige szakasz előtti részben a süket néma meggyógyításáról van szó, azt olvassuk a tömeg véleményezéséről a 37. versben. Szer fölött álmélkodtak és ezt mondták, mindent helyesen cselekedett. A süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Az eredeti szövegben az, hogy mindent helyesen cselekedett, a héber szövegnek megfelelő görög verzió állít, hogy íme minden jó. De csodálatos ezt hallani. Amit Isten kijelentett a teremtésben, hogy látta, hogy ez jó, hogy ez működik, hogy ez a célnak megfelelő, amikor az Úr Jézus meggyógyítja a süket némát és meggyógyítja a vakot, aki tényleg akart látni, és nem csak a testi szemeivel. Kedves testvérek, íme mindent újjá teremtek, mondja Isten, s ennek a teremtésnek senki sem vethet korlátot. Nincs az a törvényi szabály, nincs az a lőfegyver, nincs az a bosszú hadjárat, nincs az a keresztjén üldözés, amely Isten újjá teremtő tervét meggátolhatná. Ma is minnyájon jöhetünk ő hozzá, mert ő a mi gyógyítónk. Minden embernek szüksége van Jézus gyógyító hatalmára, szeretetére. Boldog az az ember, aki ezt át tudja élni, magához tudja venni Istennek ezt a végtelen szeretetét. Keresztúri Dezső esti imádságában ezt mondja, ó mély vak homályba futnak, kik nélküled indulnak útnak, a kezemet nézem, leszárad, szívem sívó homokkal árad. Valamikor kézen vezettél, szökni akartam, nem engedtél, csend volt szívemben és a csendben, szavad szólt csak, mindennél szebben. Én Istenem, hívj vissza engem! Magam maradtam, eltévedtem, légy bátorságom, bizodalmam, ó, légy úrrá megint te rajtam. Igen, kedves testvérek, nagy baj van ott, mikor az ember meg akarja mutatni önmagát, de Jézus nélkül. Nagy baj van ott, amikor az ember szól és szava szárnyal, de Isten újjáteremtett gondolata nélkül. Nagy baj van ott, ahol az akaratunkat nem tettük az Isten kezébe, hogy formálja át azt az ő akaratává, Szükségünk van gyógyulásra, és nem csak annak a diagnózisnak a kiküszöböslésére, amit a földi orvos diagnosztizál, hanem kedves testvérek, nekünk teljes gyógyulásra van szükségünk. Testestől, lelkestől, hogy lássunk, hogy halljunk, és hogy értsük az Isten nagyságos dolgait. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük a te megelevenítő igédet, és boldogok vagyunk azért, Urunk, hogy ezen az estén is áradhat a te igéd, a te evangéliumod, és boldog a mi szívünk, Urunk, azért, mert sok testi-lelki gyötrelmünket, nyomorúságunkat csak hordozzuk, Urunk, orvostól orvosig, és nagy a bánatunk, Urunk, amikor azt látjuk, hogy nem tudnak, nem akarnak segíteni. Azt éljük át, mint a 38 esztendeig beteg-betesdai ember, hogy nincs emberünk. Ó, jó Urunk, hogy te megérted a szívünket, és ó, jó nekünk, Urunk, még az is, hogy leleplez bennünket a te igéd, hogy tisztán megláthatjuk önmagunkat a magunk valóságába, ha kell süketen, vakon, némán, de nagy dolog, amikor már látjuk, Urunk, hogy szükségünk van rád. Szükségünk van arra, hogy adj nekünk értő értelmet, adj nekünk olyan szemeket, amelyek olyan lelki szemmel látással párosulnak, hogy engedjük, hogy Jézus lásson általuk. Nagy dolog, amikor olyan füleket kaphatunk, amelyekhez belső lelki hallás is párosul, és hallhatjuk, Urunk, azt a lényeget, amit te helyezel a lelkünkre. Úr Jézus, kérünk téged, hogy gyógyítsd meg a mi életünket, mert elszáradunk a bűntől. Tönkre megyünk, Urunk, amíg nem a te kezedbe van a mi életünk. Így szeretnénk könyörögni, Urunk, önön magunkért is ezen az estén. Nagy szükségünk van e bőti csöndünkben, Urunk, hogy újjá teremtő munkádat sóvárogva kérjük. Jövel teremtő Szentlélek, és érints meg bennünket, és töltsél el bennünket, Urunk, önmagaddal, hogy meggyógyulhassunk általad. Köszönjük, Urunk, ennek a lehetőségét ezen az estén is, és szeretnénk, Urunk, könyörögni a mi családjainkért, eléd hozni őket, hiszen velük együtt küzdünk ebben a földi életbe. Kérünk, Urunk, gyógyító hatalmadat terjeszd ki minden szerettünkre közelben és a távolba, de szeretnénk könyörögni lelki testvéreinkért is. Erősítsd meg őket a hitben, Urunk, most is, akik ebben az órában imára kulcsolják kezüket. Urunk, légy ott belső szobájukba, és vidd végbe gyógyító kegyelmedet. Szeretnénk könyörögni így minden betegért, de minden veszteségen átmenő életért s gyászolókért is. Kérünk, Urunk, újjáteremtő munkáddal örvendeztesd meg a lelküket, hogy bizonyosságot és jelet kaphassanak te tőled, hogy te magad vagy a feltámadás és az élet. Szeretnénk könyörögni, Urunk, gyülekezetünkért, hogy érthessük minél tisztábban a te igédet, és hadd láthassuk minél teljesebben a te akaratodat. Könyörgünk, Urunk! Te áld meg a bőti igéket, alkalmakat, istentiszteleteket, bibliaórákat, minden szolgálatot és szolgálattevőt. Könyörülj meg mindnyájunkon, édesatyánk, hogy minden a te dicsőségedre mehessen végbe. Szeretnénk eléd hozni, Urunk, mindazokat, akiket az élet terhe terhel meg, akik bűneiknek fogjai, de még szabadulni sem kívánnak attól. Adj, Urunk, nekik olyan bűnlátást, adj nekik, Urunk, oly ígéket és hozzájuk vezető lelkeket, Urunk, akik fel tudják vállalni a szolgálatot, a Krisztusra felmutatás szolgálatát. Úr Jézus, légy érett áldott, hogy ezen az estén is szóltál hozzánk. Kérünk, hogy áld meg e bőti időszakot, áld meg minden munkánkat, a közelgő hétvégét, Sorunk életünknek minden óráját, hogy egyre élesebb lehessen a lelki hallásunk és látásunk a te kegyelmedből, míg egyszer majd színről színre, láthatunk, imádhatunk és dicsőíthetünk téged, gyógyítónkat, szabadítónkat. Jézus Krisztus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgasd meg könyörgéseinket. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.